Dél van. Zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
A déli harangszó után meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbezárt múltunk szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A Kőbezárt múltunk legutóbbi műsoraiban Teleki Samu afrikai expedíciójáról, ennek útvonaláról, felfedezéseiről, és nem utolsó sorban a megtett út tudományos jelentőségeiről beszéltünk a hallgatóknak. A mai műsorban összefoglalóként megpróbálunk rámutatni Teleki emberi, földrajzi és felfedezői arcának sokszínűségére. Témánk az utókor kalapemelése. Vendégünk Berekméri D. István, nyugalmazott történelem szakos tanár.
A Kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.
Jó napot kívánunk még egyszer. Köszöntjük a Kőbezárt múltunk mikrofonjai előtt Berekméri D. István történelem szakos tanárt. Berekméri úr, köszönjük, hogy ezen a héten is, ha jól számolom, immár a 7. alkalommal időt szakít a Kőbezárt múltunknak.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Mielőtt a mai témánkra térnénk, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták meghallgatni az eddigi műsorainkat, megkérjük, hogy pár mondatban foglalja össze az elhangzottakat.
Az előbbi adásokban foglalkoztunk röviden Sáron Berke történelmével, múltjával, hiszen ebben az évben ünnepli Sáron Berke a fennállásának, okiratos említésének a 700. évfordulóját. Mégpedig len 1319-ben említik a források Sárumberg néven, amikor is Robert Károly király a kacsics nemzetségbeli Simonnak, Mihály fiának adja Sáronbergét. Aztán utána nagyon sokan birtokolták Sáronbergét, de a leglényegesebb az, hogy a leghosszabb ideig a Teleki család 1674. december 10-től egészen a II. Világháborúig, tehát 1944-ig birtokolták Sáronbergét. A telekiek közül kiemelkedik az első kancellár, hogy úgy mondjam, mert két kancellár is volt a telekiek sorából, Teleki Mihály, aki lényegében megalapozta a dinasztiát, a telekiek hírnevét, és az Afrika utazó Teleki Sámuel, de még azelőtt az ő dédnagyapja, a második kancellár Teleki Sámuel, de úgy is mondjuk, hogy kancellár és könyvtár alapító, akik nagyon sokat tettek Erdély politikai és művelődési életében, például Teleki Mihály kancellár felismerte, hogy Erdélynek már nem a török mellett van a jövője, hanem a Habsburgok útján kell haladni, a Habsburgok oldalán, és meg is jósolta közel egy évtizeddel Budának a visszavételét a töröktől. Az utóbbi alkalmakkor az Afrika utazó Teleki Samuról beszéltünk, mert mi Sáronbergiek így különböztetjük meg a két Teleki Sámuelt, ugye, a dédnagyapát és a dédunokát. Teleki Sámuelt mondunk a könyvtár alapító kancellárnak, és Teleki Samuval említjük az afrikai utazót, aki 1877 és 1878-ban egy hosszú, nehéz útat tesz meg az egyenlítő menti Kelet-Afrikában, felfedezzen a Rudolf és a Stefánia tavakat, ma már a Turkana és a Sebbeir tavakat, valamint a Teleki vulkánt, amely az egyedüli magyar név, magyar ember nevét viseli, viselő földrajzi fogalom a térképen és Afrika térképen.
Milyen emberi vonásait sorolhatjuk fel Teleki Samunak?
Teleki Samu mindenek előtt gróf volt, ugye, és tudatában van az elődök nagyságának, Teleki Mihály nagyságának, a Teleki Sámuel kancellár, könyvtár alapító nagyságának, és már mint ilyen tudja az, hogy neki tanulmányokat kell folytatnia, a középfokú tanulmányait a kalvinista Rómába, Debrecenbe végzi, majd Berlinben és Göttingenbe tanul gazdaság szervezést, gazdaságtudományt, de szívesen hallgat és tanul a földrajztudományokból, nyelveket, természettudományokat, tehát egy sokoldalú embert látnék először is Teleki Samu személyében, és azon kívül, hogy gróf volt, a sáronbergiek számára még egy építő is volt, akárcsak az elődök, hiszen a könyvtár alapító kancellár a kastélyán kívül a falura is gondol, és templomot épít a sáronbergieknek. Teleki Samu pedig befejezi a kastélyépítést, ugyanis a középső szárnyat építi a két szárnyhoz, a manzárdos részt, hogy egységes egészként nézzen ki ez a Teleki kastély. Ezen kívül nyilvánvaló, hogy nevéhez fűződik ez a nagy utazás, de előzőleg tudjuk azt, hogy miután tanulmányait elvégezte, katonai pályára lép, és tartalékos huszár őrnagyként hagyja ott végül is a katonai pályát, és utána politikai pályát választ Pesten, Budapesten, és az akkori szabadelvű kormánypárt listáján többször is indul sikerrel, egyszer nem választották vissza 1905-ben. Ez lehetőséget teremt neki ez a politika pálya arra, hogy megismerkedjen a monarchia akkori trón örökösével, Habsburg Rudolfal, és itt már a barátkozó Telekiről is szót ejtenék. Ez egy másik arca Telekinek, hiszen Rudolf barátsága sokat jelentett számára, és lehet, hogy a közös vadászatokon kívül, amelyet a Görgény völgyében tették, éppen Rudolf rábeszélése segítette hozzá, vagy legalábbis Rudolf biztatása arra, hogy felvállalja ezt a hosszú afrikai utat 1887 és 1888-ban. Tehát íme a barát Teleki, de Rudolf egy megbízható szakembert, Hönnelt adja mellé, Ludwig Hönnelt, aki egy kitűnő térképész, ért a mérőműszerekhez, tehát egy igazi segítőkész társra lelt Teleki Hönnel személyében, azon kívül, ugye, hogy tudjuk, hogy az afrikai útról a hosszú beszámolót azt Hönnel állította össze, és nyomtatták ki majd 1892-ben. A Samu naplója, az afrikai napló, az külföldre került, nagyon kevés, szinte szilánkok jutottak hozzánk, amelyben elsősorban az afrikai vadászatáról számol be. Azon kívül, hogy szenvedélyes vadász volt, és ez egy Telekinek egy másik arca, és mondtam azt, hogy ő a naplójában, és ezt Hönnel is belefoglalja a naplójába, hiszen miután az afrikai útról hazajöttek, Hönnel többször is megfordul Sáronbergén, és akkor közösen leülnek, és közösen ismét átnézik ezt az útvonalat, azért, hogy mindkettőjük a naplójában följegyezze, tehát úgymond egyeztetnek az afrikai út után. A barátságon kívül, és ehhez kötődik a barátságukhoz, Teleki a hagyományok ápolója is, hiszen a vadászatokat is, amikor a Görgény völgyébe megszervezi a Rudolfal való közös vadászatokat, gondol itt folklórra, gondol a népi kulturális értékekre, hiszen csak egy alkalmat említenék meg, több alkalommal is találkoztak itt a Görgény völgyében, az 1884-es esztendőt, amikor az itteni találkozó alkalmával fellépnek a jobbágytelki, a hodáki, a petelei, tehát úgymond román, magyar és szász táncokat mutatnak be a jelenlevők szórakoztatására, és vásárt népművészeti alkotások vásárát szervezik meg, ahol a trónörökös és Teleki együtt gyönyörködhetnek a népi kultúrában. Azon kívül, hogy hagyománytisztelő arcát is említettem, volt Telekinek egy jó szervező képessége, egy pontos, előrelátó ember volt, aki, mivel ezekkel az adottságokkal rendelkezett, kellő módon fel tudott készülni erre az afrikai útra, be tudott vásárolni mérőműszereket, beszerezni térképeket, az Afrikáról szóló irodalmat tudta tanulmányozni, tehát egy komoly felkészülésről van itten szó, és a másik arca Telekinek, azon kívül, hogy tudományosan készül fel erre az útra, beleértve azt is, hogy még Angliában a szuahéli nyelvet is próbálja elsajátítani. Egy másik vonása az, hogy a népművészeten kívül, amit bemutattak, ugye, és amire áldozott Teleki is, az anyagi áldozatra volt képes, tehát az afrikai útnak az anyagi áldozatára, mint gróf, mint jelentős anyagi javakkal, több ezer holddal rendelkező gróf, ugye, felvállalja azt, hogy egy részét eladja a birtokának, hogy ebből fedezze az afrikai útját. Erdély Lajos úgy említi, hogy hozzávetőleg 40 kiló arany értékét fektette be Teleki ebbe az afrikai útba. Ugye ez körülbelül olyan anyagi ráfordítás, mint amilyent Széchenyi tett a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására, vagy mint amit az afrikai utazó dédnagyapja, Teleki Sámuel, könyvtár alapító tett a könyvek bemásárlása és a téka létrehozása, mint első közkönyvtár itt Erdélyben érdekében. Tehát lám, hogy mennyi arca volt ennek a Teleki Samunak, és a törzsekkel való kapcsolatok során még volt egy különleges arca, a békére igyekvő Teleki, hiszen a békés kereskedelmi kapcsolatokon kívül a békés terménycsere során is megnyilvánult, de akkor is, amikor konfrontációra került sor például a kikujú törzsekkel, megnyilvánult Telekinek a békére való igyekvése, és mindig át tudta fordítani a rossz kapcsolatokat is, a támadó jellegű kapcsolatokat is békés kapcsolatokká, így például a kikujuk földjén, amikor a szeptember 14-i összeütközés után meg tudja kötni október 4-én a békét, és a kikujuk akkor, amikor Teleki és csapata jönnek vissza már a nagy afrikai útról, és ismét kikujú földre lépnek, barátként fogadják Telekit, és kimutatják azt, hogy ragaszkodnak ehhez a fehér emberhez, aki annak idején ugye támadtak, vagy legalábbis hongóra akarták kényszeríteni. Egy másik arca Telekinek az, és az afrikai törzsek szemszögéből nézem most, a varázsló, a lejbón, ahogy ők mondták szuahéli nyelven, és nagyon sokszor keresték fel Telekit azért, hogy növessze például a füvet, vagy esőt csináljon, vagy beteg állatot lépven és beteg marhát vittek Telekihez, akinek ilyen esetben ugye a teheneknek, amelyeknek Teleki csak timsót adott. Tehát lám-lám, hogy lejbonként is ismeretes Teleki Afrikában.
Ha már Teleki emberi vonásairól beszéltünk, mit mondhatunk el az Afrika utazó földrajzi felfedező Teleki Samu jelleméről?
Teleki jellemileg is egy rendkívüli, széles, gazdag adottságokkal, jellemadottságokkal rendelkező ember volt. Amint mondtam, kitűnt a jó lelkével, kitűnt a barátkozó természetével, kitűnt a következetességével, amivel véghez vitte ezt az útat. Nem tántorodott el a céltól, nem tántorodott el a szándéktól. Az útjaikat leírják, tehát már útközben jegyzetelnek, feljegyeznek bizonyos dolgokat. Tudjuk, hogy Teleki bármilyen keveset írt, tehát nem írt olyan hosszú beszámolót erről az útról, de a vadászatokat megemlíti. Tudjuk például, hogy a Gepetto mentén milyen eredményesen vadászott, vagy különösképpen akkor, amikor a tavétai tanyát kiépítik, és több mint 3,5 hónapot időznek, hiszen onnan van a kiruccanás, aztán a Kilimandzsáró megmászására, majd a Kenya megmászására, oda már csak Teleki megy egyedül, mert Hünnel beteg lesz, és Teleki a seregéről, a csapatáról vadászat révén is gondoskodik, hiszen tudjuk azt, hogy a Baringo-tó mentén Nyemszk környékén 2 hónap alatt 240 nagyvadat ejtett. Ezzel bizony hústornyot tett a csapatnak az asztalára, biztosította a csapatának az élelmét. Az emberi mi volta akkor is kitűnik, amikor visszafele fogadják a kikujuk őt, most már lelkesen, és ott többek között ott is árucsere forgalom zajlik, és a kikujuk egy asszonyt 2 gyerekével rabszolgaként akarják eladni. Végül is Dzsungbe Kiméméta felvásárolja az asszony és a 2 gyerek megvásárlását, és ezt nagy lelkűen Teleki fizeti ki. És az asszonynak a mosolya mindenért kárpótolta, elképzelhetjük a Teleki nagy lelkűségének megnyilvánulását az asszonyka arcán, hogy megmentette őt a rabszolgaságból. Vagy akkor, amikor feljutnak a tavakhoz, és hiányzik a víz, nem jutnak vízhez, végül is kutat kell ássanak, a csapattagjai megrohanják, mindenki vizet akar, Teleki nagyon nehezen tud rendet teremteni, de végül is ő áll oda a vízosztáshoz, tehát azzal is foglalkozik ez a gróf, ez a tudományokba jártas ember, hogy tartsa meg a csapat békéjét, és a vízosztásban is részt vesz.
Verekméri úr, útja során hogyan viszonyul Teleki a benszülött törzsi népekhez? Gondolok itt például a békés kereskedelmi kapcsolatokra, és nem utolsó sorban a fennálló konfrontációkra is.
Amit már a Teleki jellemvonásánál említettem, Teleki egy békés természetű ember volt, és ez megnyilvánult különösképpen a terménycsere forgalom során, vagy megnyilvánult akkor, amikor a kölcsönös lefizetés történt, tehát ajándékokat adott a törzsi vezetőknek, azok is ajándékot adtak számára. Ez volt a hongó, vagy a kölcsönös lefizetés, és nagyon sokat kellett ezt gyakorolni, főleg kikujú földön, azért, mert állandóan támadták a törzsek, kihasználtak a vízfolyásokat, hogy a hongozásra bírják Telekit. A kapcsolatok zöme azonban kereskedelmi kapcsolat volt, és az akkori kis szultánoknál is megfordult Teleki, elég baráti kapcsolat alakulhatott ki velük, mert aztán nagyon későn, még a 70-es években is volt olyan öregnéni Sáromberkén, 90 éven felüli néni, aki azt mondta, hogy emlékszik, amikor a gróf Ahmedet hozta Afrikából, és lányok, akik a konyhán dolgoztunk, hogy féltünk tőle, hogy csak leskelődtünk, bámultuk ezt a fekete, sötét arcú embert, hiszen eddig még nem láttunk ugye ilyen afrikaiakat. A Telekinek számtalan alkalma nyílt arra, hogy mint fotográfus is fényképészek bemutatkozzanak Hünnellel, és a fényképeket készítettek a törzsekről, az általuk készített tanyákról, a cserekereskedelem lefolyásáról, a raktárépületekről. Igaz, hogy a benszülöttek nem mindig szívesen álltak fotografálni. Tudjuk azt, hogy például lefényképezte Mirjáli szultánt is, aki nagyon büszke volt az ő sárpalotájára és háremére, és ahol megfigyelhetjük a személyi kultusz jeleit is, hiszen amikor megjelent és jött Telekiek előtt, hogy megjelenjen a szultán, akkor az egyik úgynevezett belső embere egy nagy fegyverrel ütötte a földet, és mondta, hogy íme az oroszlán, most jön az oroszlán, és az udvari emberei pedig mondták közben, hogy ó, Mángi, Mángi, olyan vagy, mint egy oroszlán, és bizony Mirjáli büszke volt ezek hallatán.
Mit tudunk még elmondani a vadászat Eleki Samuról?
Hát a vadászatnak ugye megvolt az eredménye, mert élelmezni kellett ezt a 220, gyakran még ennél több tagú csapatot vagy karavánt is, és volt olyan eset, amikor Telekire hárult, hogy vadászat révén pótolja az élelmet, mert arra nagy-nagy szükség volt. Tehát lehet azt mondani, hogy el is látta a csapatát élelemmel, kiváltképpen hússal, és gyakran ő maga is veszélybe került akár csak hönnel, de szerencsére a sors úgy hozta, hogy megmenekültek mind a ketten, és nem estek vadak áldozatául, és így tudhatunk erről a nagy útról, amelynek, amit mondtam, tudományos jellege is volt, óriási az akkori korban, és ezt bebizonyították a centenárium utasai az anyaországból 1987-88-ban tett utazásaik során. Ők is aláhúzták, hogy a Teleki által felfedezett vulkán akkor még aktív vulkán volt, hogy Telekiék hozzájárultak az árokrendszer elméletének a megalapozásához, és az általuk végzett kőzettani és egyéb minták, hiszen az égetett fatuskokból is leletet vettek, bizonyították, hogy valóban Telekiék korában ez egy működő vulkán volt.
Berekméri úr, sokan csodálkozunk azon, hogy afrikai útja során Teleki hegymászóként is bemutatkozott. Ezt mivel magyarázhatjuk?
Szerintem azzal elsősorban, hogy Teleki egy kisportolt, kemény ember volt, 41 évesen vágott az afrikai útnak, 100 kiló fölött volt akkor, majd az út végén csak 64 lett, és általában szerette a kihívásokat. Aki egy ilyen nagy útra indul, és annyi viszontagságon megy keresztül, az biztos, hogy kíváncsi egy ilyen élményre is, hát ha sikerülne megmásznom ezeket a magas hegyeket ott az egyenlítő mentén. Tudjuk azt, hogy a Kilimandzsáró megmászására Hünnellel közösen indulnak, Telekinek sikerül feljutnia 5310 méterre, eléri az állandó hóhatárt, de végül ő is már elfojtja a nagy álmosság, vesz erőt rajta, az óra vérzik, tehát úgy dönt, hogy visszafordul a Kenyánál. Kenya esetében 4600 méterig jut fel. Tehát, amint mondtam, Telekit talán Kelet-Afrikába ez is vonzotta. Ez is vonzotta a különböző sokféle etnikum törzs mellett, az akkori afrikai törzsek gazdasági lemaradottsága mellett és a viseletük megtekintése mellett még ez is vonzotta a sáronbelki grófot.
Berekméri úr, a mai kőbezárt múltunkban még arról is beszélnünk kellett volna, hogy Teleki miért pont Kelet-Afrikát választotta úti célul, hogy milyen személyes emlékekkel és milyen tapasztalatokkal jött haza, és hogy Telekiék miket hagytak az utókornak, de vajon önnek mit jelent ma a Teleki família, és azt is el kellett volna mondjuk, hogy hogyan éltek Telekiék. Persze beszélnünk kell még a Teleki örökösökről is, és sok minden másról, úgyhogy ezt a beszélgetést, ezt a témát még folytatni fogjuk, hogyha elfogad még egy meghívást.
Igen, hát akkor kiszorítunk még egy alkalmat.
Köszönjük a beszélgetést, a hetedik beszélgetést. Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a kőbezárt múltunkat hallották. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét Berekméri D. István nyugalmazott történelem szakos tanár nevében is. Következzen még a ma déli gondolat Márai Sándortól. Öregkorban minden, még az utazás is kényszerűség. Az ember nem valami felé utazik, hanem helyben jár, és azt hiszi, hogy odébb jut, és eltávolodik valamitől, amit nem szeret. ismeret.
Igen, hát a márai megállapítás itt Telekire is alkalmazható, hiszen Teleki Sámuel, ő is tett utazást, egy nagy utazást, de ő azt hiszem, hogy nem kényszerűségből tette, és nem szerette egyáltalán a helyben ülést, ez bizonyítja az is, hogy az afrikai útja után még egyszer visszatért Afrikába, majd megfordul Indiában, és eljut egészen Indonéziába, a Szumátra, Jáva szigetekre. Tehát egy igazi világutazó volt Teleki Sámuel.
Köszönjük szépen a kiegészítését. Tisztelt hallgatók, most át kell adjuk a stúdiót, így hát búcsúzunk az elmúlt percekben Berekméri D. Istvánt és a Kőbezárt Múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt Múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.